It began in Africa.
African rhythms will make you wanna dance.
Come together for the sake of your future.
Afrika Café. Kultúra, zene, gazdaság, földrajz. Egy izgalmas kontinens más szemmel. A Rádió Café magazinja Afrikáról, Behumi Dórival és Kembe Szorellel minden vasárnap délelőtt 11-től 12-ig. A műsor támogatója az Afrikai Magyar Egyesület. Afrika Café. Feketén-fehéren.
Hola, sziasztok! Itt az Afrika Fét halljátok a Rádió Cafén, én Kembe Szorel vagyok, Behumi Dórival, garantáltan jövő héten már találkozhatok, legalábbis így az étteren keresztül. A mai menetünk a szokásos rendet követi, lesz egy stúdió vendégünk, nem más, mint dr. Teszler B. István, a Zsigmond Király Főiskola tanára, a Fenntartható Demokrácia Kutató Központ igazgatója, vele munkásságáról és különféle tapasztalatairól fogunk beszélgetni, ami Afrikához kötik, és természetesen, ahogy azt már megszokhattátok, megpróbáljuk utolérni a dzsungel mélyen hadakozó tordai expedíció tagjait, akiket műholdas telefonjukon próbálunk majd telefonon utolérni. Hát reméljük összejött a múlt hét, össze fog jönni, a múlt héten nem nagyon sikerült, akadozott a vonal, hát most a technika ördökében bízunk, hogy kicsit békén hagy minket, és legalább tudunk egy pár percet kommunikálni velük. De lesznek zenéink is, hát rögtön itt akkor el is mondom, hogy mire számíthatok az első három szám alatt. Lesz egy, hát egy afrikai gospeles kis muzsikánk, ami a Colin Jallo nevet viseli, de előtte lesz egy gánai zene, Tigari, és most következik rögtön a Vali, ami Kínából származik. Folytassuk, legalábbis inkább kezdjük el az Afrika fét, és a vendégünk a stúdióban megérkezett, üdvözlöm dr. Tesler B. Istvánt, a Zsigmond Király Főiskola tanárát és a Fenntartható Demokrácia Kutatóközpont igazgatóját.
Ez fantasztikusan végig tudtam mondani.
Egy levegővel.
Igen, ez nagyon jó.
Mivel az Afrika fé ugye olyan embereket próbál megszólaltatni, akik vagy afrikaiak, akik itt élnek és éltek, és visszatértek, vagy olyan magyar emberek, akik kint éltek Afrikába, hát most már egyértelmű akkor, hogy István melyik kategóriába tartozik, tehát azok az afrikaiak, akik itt éltek, nem. Tehát azok a magyarok, akik ott éltek kint.
Nekem az első is jó lenne, de hát úgy alakult, hogy akkor a második csapatba tartozom.
Erről egy icipici rövid áttekintést, hogyha kaphatnánk, hogy az afrikai kötődés honnan kezdődött, vagy hogy indult el egyáltalán, ez elég korai stádiumra tekint vissza.
Hát ugye ez a 70-es évek, konkrétan 1977-ben kezdődött. Én akkor kiállítás szervező voltam, a Hung Expo nevű akkori kiállítás szervező cégnél, és miután nagyon korán spanyolul tanultam, és aztán portugálul, az volt nekem valamiért a kedvenc nyelvem, ez a portugál. És amikor ugye Portugáliában megtörtént a politikai nyitás, és felszabadultak sorra a volt portugál gyarmatok, ugye ezek elég későn, a 70-es évek közepén, akkor az akkori viszonyoknak megfelelően ugye kialakult egy szoros kapcsolat ugye Magyarország, hát ugye az akkori időknek megfelelően részint politikai ideológiai szempontból, és így került Mozambik a képbe. Úgyhogy a Maputói, ugye a Mozambik fővárosában a nemzetközi vásár minden évben megrendeztek, gondolom ma is, ott kellett 77-ben megrendezni az első magyar kiállítást, ez volt az első kalandom.
Uh-huh. Ez nekem azért érdekes, ugye, mert ugye emlékszem pontosan, hogy régen, ugye, és ami nekem az emlékeim visszanyúlnak, mert 33 évesen maximum, amikor már beült a fejem lágya, az mondjuk mondhatjuk a 85-86.
Szerintem is kicsit később feltöltöm.
Lehet, igen, most próbálok kicsit szépíteni a helyzetet. Tehát emlékszem, hogy akkor még rengeteg ugye ilyen-olyan diák mozgott Magyarországon, és utána ezek így vagy eltűntek, vagy kevesebb lett belőlük. Nem tartotta meg a két ország, tehát az őket delegáló ország és Magyarország a kapcsolatot, nem követte nyomon őket esetleg? Nem lehet erről tudni valamit?
Hát ugye a probléma az visszavezethető 89-90-es világméretű változásokra. Ugye nálunk ez úgy csapódott le, hogy korábban, például ha most csak Afrikáról beszélünk, ugye egy sor országgal mondjuk 50-es, 60-as évek óta komoly gazdasági, politikai kapcsolat alakult ki, mondjuk Magyarország is az adott ország körül. Ennek értelemszerűen az egyik vetülete az itt tanuló diákok.
Mozambikkal is így volt?
Mozambikban is így, Mozambik Angolával, hogy most ugye az én kvázi területemen maradjak a volt portugál gyarmatokon, ugye Zöldfoki szigetek, Guinea-Bissau és egyéb. De hát persze a legnagyobb Angola, Mozambik a két nagy ország. És ugye 89-90 az úgynevezett rendszerváltoztatás után, én, ha jól emlékszem, a Magyar Oktatási Minisztérium egyik első rendelete volt, hogy valahogy ezeket a dolgokat visszacsinálja. És vártak egyfajta dicséretet Brüsszelből, és ehelyett rettenetes szidalmat kaptak. Mert azt gondolták, talán egy ilyen régi magyar szokás szerint, hogy mindig igazodni kell az új főnök iránt, hogy biztos megdicsérik őket, hogyha ilyen volt szocialista kapcsolatokat gyorsan leépítenek, és hát ezt pont ilyen afrikai országokkal tették, és ehelyett iszonyú balhé tört ki. Sőt, hát például hollandok, ezt én akkor valamilyen okból konkrétan ebbe egy kicsit bele is kapcsolódtam, hollandok megpróbáltak például még eszközöket, pénzt is adni például a külügyminisztériumnak, hogy ezek az ösztöndíjak ne szakadjanak meg, igen. De aztán az az igazság, hogy ez a dolog fokozatosan leépült ennek dacára. A 90-es évek közepére alig-alig lett valami.
Térjünk vissza egy picit gyorsan erre a kiállítás, ami Mozambikban zajlott. Az első kapcsolata Afrikával, az hogy zajlott le? Tehát,
az gyönyörű volt. Az első kapcsolatom az volt, mert ugye akkor is éppen, mint Magyarországon mindig költségvetési megszorítás volt, én amióta emlékszem így van, egy-két év kivételével, mert közben ugye két évet elköltjük a többletet. Ezért mondták, hogy devizát kell kímélni, és az Aeroflottal, ez a szovjet légitársága kell nekem, a Budapest-Moszkva Moszkva, Odessa, Odessa, Kairo, Kairo, Aden, Magadisu, Magadisu, Dar es Salaam, Lusaka, Lusaka, Maputo útvonalon utazni.
Willy Fog 80-at.
Ez csodálatos volt. Amikor például Magadisuban lenéztem, akkor volt már Szomália-Etióp háború éppen, és katonai ruhás kedves szovjet fiúk alólam polgári repülőn ilyen furcsa zöldszínű ládákat kezdtek kirámolni, akkor azért nem volt jó kedvem. De ez egy kalandos, gyönyörű utazás volt, a bőröm természetesen nem érkezett meg.
Az igen.
Maputóba, úgyhogy ott álltam ami kellemetlen azért, az ember egy hétre ott van, se egy inge, se egy fogkefé. Tehát így kezdődött, ez volt az első gyönyörű utazás.
Zenéljünk egyet, és aztán folytatjuk, mert ez kalandosnak ígérkezik és tűnik. Gánai muzsikával folytatjuk, és hogyha van hozzászólni valótok esetleg a témához, vagy valami kérdésetek, a vendégünkhöz, akkor azt megtehetitek a 0629986986-os SMS számunkon és a villanylevelünkön is, ami radiokafe@radiokafe.hu, tehát következzen Tigari Gánából. Afrikafét itt a Rádió Cafén vendégünkkel, dr. Tesler B. Istvánnal. Ott fejeztük be, hogy ugye sikerült megérkezni Mozambikba, valahogy egy nem kis kitérő kapcsán.
Igen, ez egy szép utazás volt. Talán említettem, hogy a bőrönt persze nem jött meg, kellemetlen volt, és talán egy hetet eltöltöttem, akkor ugye volt magyar nagykövetség, ugye az akkori időknek megfelelően szinte minden ilyen országban, segítettek, és csak annyi volt a kérésem, hogy valahogy azt meg kéne oldani, hogy hát ne ugyanezt az utat kelljen visszafelé is megtenni. Bár a jegyben, a gyakori utazók ismerik talán, hogy a jegyben ugye volt egy pecsét, egy záradék, hogy nem változtathatom meg az utat. És akkor a nagykövet mondta nekem, hogy ugyan már, hát bementünk valami diplomata üzletbe, hogy vettünk két üveg viszkit, és elmentünk az Aeroflotnak a képviselőjéhez, a Volodyához, vagy a Sáshez, nagyon helyes fiú volt, aki persze azonnal beütötte azt a pecsétet, ami ugye szabaddá teszi, és ugyanakkor rám nézett, és mondta, hogy ne hülyeskedj, de hát van egy járatunk Pestre. Hát mondom, nem, ezt most te viccelsz.
Onnan? Mozambikból?
Azt mondja, igen, hát innen indul, átmegy Luandába, ugye Angolába, és onnan gyakorlatilag Budapestre. Egy non-stop. Hát ugye aztán kiderült, hogy azért nincs ugye ez a menetrendben, mert a budapesti az csak egy technikai leszállás.
Ja,
ugye a nemzetközi repülésben, ha egy ország ugye nem ad engedélyt arra, hogy valaki utast is vegyen fel, mint a kereskedelmi és egyéb védelmi okokból, ugye az angoliak azt mondták, hogy leszállhatnak itt az oroszok, és aztán majd Pesten csak ezt a szakaszt nem használták kereskedelmi célra, csak Pesten, ha kiment a benzin, azt mondta, nem érdekes, kiülsz az első sorba, föl is mentünk a gépre aztán, hogy most gyorsítsak, ugye amikor elérkezett a nap, két nagyon helyes, ilyen 80-90 kilós Aeroflot stewardess volt, az úgy tűnik, hogy akkor ilyen etalon volt, nem tudom, 80 kiló alatt nem lehetett, és beültettek az első sorba, a bőröndöt nem szabad feladni, mert hova, ugye kvázi hova, mert én Moszkvába nem akartam menni.
Igen.
Azt betették oda a ruhákhoz az elején, és mondták nekem, hogy figyelj, egy van, Pesten legyél rosszul. Nem rendben, hát ez megéri. Úgyhogy a dolog úgy zajlott, hogy hajnali négy tájba, vagy fél öt körül megérkeztünk Luanda érintésével Pestre, ahol ugye kint valahol a betonon megállt a gép, hiszen ez csak egy ilyen technikai leszállás volt, a benzin vagy egyéb. Ugye kijött persze az Aeroflottól a Zsigulival, a helyi képviselő, amit mindig odajött a géphez, és akkor én mondtam, hogy én most rosszul vagyok, a pilóták mondták neki, hogy itt van egy magyar ember, aki rosszul van, úgyhogy beültettek a Zsigulival, és a Pali kitett engem a Ferihegyen, a bezárt repülőtér előtt ugye egy bőröndel. Szóval ilyen se volt még utána se. És akkor én kezdtem kopogtatni, és ugye 5 óra lehetett már reggel, jöttek a takarítók. És úgy néztek rám, mint egy marslakóra szerintem, mert hogy hát honnan jövök én? Hát tök üres volt ugye a beton.
Igen.
És mondták, hogy majd hívnak valakit. Úgyhogy fölébresztették a határőröket, aki szintén álmosan megkérdezte, hogy én honnan jöttem. Mondtam, hogy Luandából. Ez mondjuk sokat gondolom nem senkinek mondott. És mutogattam ugye az Aeroflotra, ami ott kint állt, amit tankoltak, hogy én azzal jöttem. Akkor ő is mondta, hogy várjak, jött a főnök, és hát beengedtek. Mondtam, hogy gyerekek, most nekem föl kéne ezzel a géppel szállnom, és el kéne mennem Moszkvába. Ahelyett, hogy itt most beülök egy taxiba, és hazamegyek. És akkor valamikor délután visszatett, és ne csináljátok velem. Mondták, hogy hát jó, és akkor így hazaengedtem.
Hát afrikai káosz uralkodott akkor hirtelen a reptéren. Visszatérve egy gyorsan, egy pár mondat erejéig Afrikábra. Hogy az első, tehát amikor ugye az ember, sok emberre beszélgettünk itt az Afrikaféban, akiknek mindig az első szavuk Afrikával, a fekete részével kapcsolatban, azt mondták mindig, hogy kultúrsok. Ez meg volt?
Nem igazán. Én bevallom őszintén, nem. Erre én nem emlékszem, mert egyrészt én ugye anélkül, hogy egy-egybe össze akarnám hasonlítani a dolgokat. Ugye én előtte már elég sokat dolgoztam, például Dél-Amerikában, Latin-Amerikában, Perúban, Kolumbiában, Brazíliában és egyéb helyeken. A nyelv, tehát egyrészt tudtam a nyelvet. Ez mindig például egy nagyon fontos dolog, hogy portugálul, ami hát ugye Mozambikban a hivatalos.
Igen.
A nyelvi probléma nem volt. A másik, hogy ugyan ez, ne felejtsük el, hogy ez 77-ben van. Tehát 2 évvel gyakorlatilag a függetlenség után. Amikor még volt egy ilyen tartalék, ez mindenütt lezajlott ez a folyamat. Tehát még egy picit, tehát például az a csodálatos gyarmati szálloda, a Hotel Polánál, ugye egy fogalom, Mozambikban az egyik legszebb afrikai szálloda volt, az még működött. Aztán már 3 év van, amikor mentem, már nem nagyon működött. Tehát sajnos volt egy ilyen folyamat. Tehát kultúrsok volt olyan értelemben, hogy jobb oldalon volt a kormány, amikor vezetni kellett autót, és akkor mindig ugye ahelyett, hogy a sebességet akartam jobban váltani, mindig kinyitottam a kilincsel az autót majdnem. Ez eltartott egy napig, tehát én nekem különben nem volt ez az érzésem, túl az autóvezetése.
Nézem az időt, szerintem akkor zenélünk egyet, és telefonálnak is remélhetőleg, hogy a Szilasi Ildikóik Kongóból csörögnek. Zenéljünk egy nagyon rövidet, jó? És aztán utána nekiesünk mindennek, vagy nem zenélünk? Nem tudunk zenélni, jó? Hát akkor nézzük meg, hogy kik ők. Felveszük? Nézzük meg. Megnézem. Ben van? De jó. Sziasztok, halló!
Halló, szervusz!
Hogy Ildikó, hát micsoda meglepetés. Végre sikerült összehozni a telefonbeszélgetést. Mi a helyzet? Hol tart az expedíció? És hogy érzitek magatokat?
Köszönjük szépen, jól érezzük magunkat. Usengében vagyunk, ez a Kuba királyságnak a fővárosa. A Kuba királyság az egyik utolsó még létező és hát eltűnő félben lévő, talán mondhatom így, királyság itt a Kongói Demokratikus Köztársaságon belül, ezért is nagyon érdekes. Itt már vasárnapi misén vagyunk, csak kijöttem ide a gyülekezet elé.
Te, mesélj, mennyi kilométert tettetek már meg ahhoz képest, hogy elindultatok, ugye nem is tudom, már lassan egy hónapja, és mennyi van még hátra?
Úgy hirtelen nem vagyok erre fölkészülve, nem számoltam össze kilométerekben. Hát azt tudom mondani, hogy körülbelül szerintem olyan 4-5 ezer kilométernél járhatunk. Azért nehéz összeszámolni, mert egy részét hajón tettük meg, ugye fölrepültünk éjszakra, ott a Kongó folyó egy 1000 kilométeres szakaszán lehajóztunk, onnan visszarepültünk a fővárosba, azóta pedig földi úton tettünk meg. Körülbelül gyors számítással szerintem most már ilyen 1000-3500 kilométert azóta, hogy földi úton közlekedünk.
Hát aki ismeri az afrikai útviszonyokat, azt mondja, hogy ez nem egy akármilyen teljesítmény, ennyi idő alatt sem, itt Európában mondjuk egy nap alatt le lehet darálni. Na, mesélj egy picit arról, hogy kik vannak most ott az expedíció tagjaiból ezen a istentiszteleten, vagy egyébként kimaradt ott az expedíció?
Négyen vagyunk a csapatban, Lóránt Attila fotográfus, Reisinger Dávid operatőr, és a Kongói Nemzeti Múzeumnak egy antropológus munkatársa, Charles, akivel együtt dolgozunk az antropológiai gyűjtésben, és nagyon sokat segít a fordításban, meg a helyi attitűdöknek az elsajátításában. Így vagyunk négyesben.
Uh-huh. Ildikó, az, hogy amiért ugye kimentetek, hogy a tordai expedíció útvonát bejárjátok, és esetleg még gyűjtsetek is valamit, hol tart ez a gyűjtés maga? Tehát sikerült-e valamit fellelni, dokumentálni, ez az?
Igen, erről szinte minden este értekezünk a Attilával és a Dáviddal. Úgy ítéljük meg, hogy nem állunk rosszul. Egy nagy részét sikerült bejárni, vagy lekövetni annak az útvonalnak, amit a tordai is bejárt. Most vagyunk ugye azon a területen, ahol a legjelentősebb munkáját, kutatásait végezte, a Bakuba törzsnél, itt Musengében, itt 4 hónapot élt, és a legkomolyabb munkáját, a monográf fejét a Bakubákról írta. Itt szinte mindenki ismeri a tordai neve, tehát itt leülsz egy idősebb bácsival beszélgetni, és akkor elmondja, tegnap is készítettünk egy ilyen riportot egy herceggel, mert itt még egy ilyen királyú udvartartás még a mai napig működik, és a herceg elmondta, hogy az ő nagypapája volt a Kotepe, az akkori Kuba király, amikor tordai itt járt, ő volt hatalmon, és elmondta, hogy ő ugyan nem látta személyesen tordai, de az édesapjától, az előző királytól hallott róla, egy másik fehérrel dolgozott itt, tudják, hogy nagyon sokat írt, fotográfiákat készített, tudják, hogy Kotepe barátja volt, és lényegében az ilyen riportokban, főleg az idősebb emberekkel készülő riportokban itt-ott föllelhető a abszolút tordainak a legendája, ezeket is igyekszünk rögzíteni és felgyűjteni. Uh-huh. Attila azt mondja, hogy ő nagyon jól áll a fotográfiákkal, meg van elégedve, azt mondja, hogy egy nagyon értékes, tartalmas anyaga tér haza, a film is készül, nagyon sok aspektussal találkozunk a 100 év azonosság tordai mentén Kongóban, koncepciónkban nagyon sok minden belefér, úgyhogy egy kicsit szerteágazó az anyag, majd ezt később a utómunkák során próbáljuk egy filmbe rendezni. A tárgyűjtés is halad, illetve az egésznek az antropológiai megfigyelése, vagy pótlólagos az a gyűjtés, hogy azokat a fényképeket, azokat a film jeleneteket, azokat az eseményeket, amiket mi látunk, rögzítünk, azt meg is tudjuk érteni, és meg is tudjuk majd otthon a nézőkkel értetni.
Uh-huh. Ildikó, csak hogyha valakit érdekel ebédtájban, azt, hogy ti mit szoktatok enni Kongóban ebédkor?
Itt Musengében nagyon-nagyon jó a vendéglátásunk, egy vendégházban szálltunk meg, itt reggelit és ebédet szoktunk kapni, nagyon jól főznek. Hát általában főzőbanán van, vagy sütve, vagy főzve, van a maniókalisztből, kukoricalisztből készült kulisztaszerű étel, a fufu, általában van csirke, van vagy a manióka leveléből készített sóskaszerű étel, a pontú, vagy van még másik 3-4 fajta ilyen zöldségfél, amiből szoktak nagyon ízletes főzelékszerű szószt készíteni, szokott lenni hal, édesburgonya, ananász, rendkívül ízletes itt az ananász, azzal egyszerűen nem tudunk betelni. Ilyesmiket szoktunk enni. Az Attila fogyott, mert ő neki egy jó másfél hete egészségügyi problémái vannak. De azt gondolom, hogy mi Dáviddal jó bőrben vagyunk.
Hát remélem, hogy jövő héten is jó bőrben lesztek, mert akkor fogunk legközelebb beszélgetni. Köszönöm szépen a bejelentkezésedet, és további sok sikert és jó kellemes időtöltés nektek ott kint.
Mi is köszönjük, és mindenkit üdvözlünk sok szeretettel innen, és mindenkire gondolunk.
Oké, okay, köszönjük
szépen. Elég gyakran most már így több mint egy hónap után.
Köszönjük. Lassan hazajöttek. Oké, okay, szia. Szilasi Ildikóval beszélgettünk, aki a Tordai Expedíció tagjaként most már lassan egy hónapja a Kongóban van. Most viszont mi elbúcsúzunk legalábbis egy rövid időre vendégünkkel, mert jönnek a Kultúrvilág hírei.
Rádió Café. Van barátod.
Vétel, vétel.
Reklám a Rádió Cafén.
Szia, én Lukács Laci vagyok. A Sziget nagyszínpadán a Tankcsapda történetének eddigi legnagyobb koncertjével ünnepeljük a zenekar 20 éves jubileumát. Fények, füst és lábdob. Tankcsapda 20 éves jubileumi koncert 2009. augusztus 10. Sziget.
Az információs szuperstrádán adatok milliói rohannak fénysebességgel céljuk felé. Elektronikus levelek, hangfelvételek, számítógépes programok. A hálószemek virtuális világában barangolva feltehetjük magunknak a kérdést, vajon mit hoz a jövő?
Például ezt. Bármilyen hihetetlen, a Rádió Café honlapján lehet szavazni, fórumozni, fényképalbumokat nézegetni, de ha az épp aktuálisan szóló zene címére vagy előadójára vagy kíváncsi, itt azt is megtalálod. Egyet ne felejts. Frissíteni.
Szakemberek szerint a világháló felhasználási lehetőségei szinte végtelenek. www.radiocafe.hu.
Reklámot hallottatok.
Jó vételt kívánunk.
Újra vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club.
Nem jó. Ez egy szakműsor.
Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
Vidámabban.
Minden vasárnap megrendezésre kerül.
Magyarul.
Minden megrendezésre kerül este 10 órai kezdettel.
Nem jó.
Tegyünk alá zenét.
Starsky és Hot Jazz Club újra és vidámabban vasárnap este 10-től éjfélig.
Feles hírek. Kultúrvilág.
12:02, sziasztok, Márkus Zoltánt halljátok, csak nem 600-an emlékeztek meg tegnap este Bakonybélben Cseh Tamásra. A hosszantartó betegség után tegnap előtt elhunyt művész háza előtt néma főhajtással és gyertyagyújtással emlékeztek a zenészre a község lakói. Cseh Tamás 1943. január 22-én született Budapesten, pályáját általános iskolai rajztanárként kezdte. Tagja volt több színház, köztük a Katona József és a Bárka Színház társulásának. 1988-ban az év lemeze díjat, 1992-ben a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét, 1993-ban Liszt Ferenc díjat kapott, 2001-ben pedig Kossuth díjat vehetett át. Minden eddiginél több program várja az érdeklődőket augusztus 14-től a debreceni Virágkarneválon. A karneváli hetet Horgas Eszter és barátai nyitják meg egy zenés estel a Kölcsei Központban. Másnap virágkarneváli futballgálát rendeznek. A karneváli héten lesz még virágkötészeti bemutató, operagála, kézműves játszóház, virágkocsi kiállítás, kerékpáros felvonulás, repülős bemutató, a főtéren pedig két koncert is. Az esti hagyományos tűzijáték is hordoz újdonságot, ugyanis a rakétákat a nagy templom mögül lövik majd fel, így a Kossuth téren több hely jut a nézőknek, és így nagyobb fényárban úszhat a város főtere. Augusztus 12-én, jövő héten szerdán kezdődik Százhalombattán a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál és népművészeti vásár, amelyre 23 ország több mint 700 fellépője érkezik. Augusztus 15-én a Népek báján 8 ország tánclépéseit tanulhatjátok meg, 18-án pedig jelmezbára invitálják a nézőket. A fesztivál ideje alatt zajlik majd a főtéri sokadalom a Százhalombattai Szent István téren, ott vásári komédiások, világzene és utcaszínház szórakoztatja majd a közönséget. Esztergomtól 20 kilométerre a szlovákiai Szikince patak völgyében rendez fesztivált augusztus 22-én a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás. A környék néprajzi sajátossága kurtaszoknyás viselet, ebből is ízelítőt kaphatnak a látogatók a helyi néptánc együttesek fellépésével. A folklór, báb, színházi és irodalmi programok mellett lesz haditorna bemutató és kézműves foglalkozás, és persze zene is, fellép többek között a Besodrom, Beresz András énekes és mesemondó, valamint a Sebő együttes. Szuperkoncertet ígér a Tankcsapda holnapra, a 20 éves debreceni együttes születésnapi megabulival szeretné megköszönni népes rajongótáborának az elmúlt 2 évtizedet a szigeten. Magyarország talán legnépszerűbb rockzenekarának koncertjére több 10 000 embert várnak. Délben nem egészen fél óra múlva friss hírek, sziasztok!
Radio Cafe. In and out. In and out.
Kolanjana tsiyoya. Kolanjana sudlulile. Kolanjana tsiyoya. Kolanjana sudlulile. Wenzekile ngewaphinda futhi khola njalo sewudlulile. Wenzekile ngewaphinda futhi khola njalo sewudlulile. Khola njalo siziyoya. Khola njalo sewudlulile. Kolanjalo tsiyoya. Kolanjalo sewudlulile. Wenzekile ngeke waphinda futhi. Kolanjalo sewudlulile. Wenzekile ngeke waphinda futhi. Kolanjalo Mamume, watula wati wenze njani. Mamume, watula wati wenze njani. Kumbula wanjoba mi, ave nyuga lomfula. Kumbula wanjoba mi, ave nyuga lomfula.
Ahogy az elején megígértem, az Afrikáfé folytatódik. Nem ezt ígértem meg, hanem ezt a gospel zenét, amiben még hallhattok majd egy picit itt az adás folyamán. De vendégünk továbbra is, dr. Teszler D. István, a Zsigmond Király Főiskola tanára. És hogyha van hozzáfűzni valótok, vagy kérdésetek az adáshoz, vagy az eddig elhangzottakhoz, akkor azt megtehetitek a 0629986986-os SMS számon, vagy a radiokafe@radiokafe.hu e-mail címen. Folytatjuk akkor a beszélgetést. Ott álltunk meg, hogy ugye Mozambik, és nem volt kultúrsok, nem, mert ugye voltak előtapasztalatok, és, de én úgy tudom, hogy elég, hát egy hosszabb időt töltött kint Afrikában.
Valóban, aztán ugye velem változott a világ, ugye a 80-as években, a 80-as évek elején, aminek az lett az eredménye, hogy 81 végétől az akkori legnagyobb osztrák állami vállalat kiküldött engem Angolába. Először egy nagy ipari projekt keretében, az ottani kis vasművet kellett rehabilitálni, ugye ez a tipikus afrikai probléma volt annak idején. Elmentek a portugálok, és senki nem tudta működtetni a gyárat.
Igen.
Úgyhogy utána én, hát kisebb-nagyobb megszakításokkal bizony jó 5 évet Luandában töltöttem, majd hát ilyen kezdeti sikerek után, ugye nem csak Angola tartozott hozzám, hanem volt egyéb volt portugál gyarmatok, Mozambik, Zöldfoki szigete, Guinea-Bissau. Úgyhogy 87 elejéig luandai székhelyel műveltem ezt, és aztán még 2-3 évet Lisszabonban töltöttem, de hát onnan is visszajártam.
De gondolom, ezeket a kinti tapasztalatokat itt a Zsigmond Király Főiskolán is, meg a Fenntartható Demokrácia Kutatóközpont igazgatójaként is lehet Magyarországon hasznosítani.
Én remélem, hogy igen, az oktatási tevékenységem során azt tapasztalom, hogy túl a kvázi kötelező irodalmi és szakmai anyagon, ugye én nagyon sok olyan élményt tudok megosztani a hallgatókkal, amelyik igencsak belepasszol ugye a tananyagba. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk a kelet-nyugat feszültségnek a hatása a világra és mondjuk Afrikára, akkor én pont Angolában olyan dolgokat láttam és tapasztaltam, amit azt gondolom, hogy gazdagítják az előadást, és úgy veszem észre, hogy eléggé érdekli a hallgatókat.
Mik ezek a dolgok?
Hát ugye például, amikor én Angolában voltam, ott volt 40 ezer kubai, mondhatjuk, hogy zsoldos, ugye az akkori megfogalmazás szerint ezek ilyen nemzetközi segítség volt, azt hozzá kell tenni, hogy Angola 1000 dollárt fizetett egy kubai testvér katonáért azért havonta, tehát ez egy ilyen 500 millió dolláros üzlet volt akkor Kubának. De hát voltak ott az úgynevezett testvéri szocialista országból egyéb katonai, meg belügyi és egyéb tanácsadók, de hát a dolgot azt tette gyönyörűvé, hogy ugyanakkor Kabindában, amely ugye az északi enklávia, ahol a nagy olaj kitermelés folyt és folyik ma is Angolában, ott ettől függetlenül még ugye az amerikai olajtársaság bányászta ki az olajat, ugye ettől volt gyönyörű, és ezt ugye azért szépen el lehet mesélni a hallgatóknak, hogy a világ milyen bonyolult, és ugye a felszín alatt ugye az egyik kedvenc előadási témám, hogy ugye Kabinda az egy ilyen enklávé, ott az amerikai társaság kibányászta az olajat, miután a központi szocialista kormány ugye ebből finanszírozta a polgárháborút a jobboldali felkelők ellen, ők támadták ugye az amerikai olajtársaságot, és a Jonas Savimbi, aki a vezetőjük volt, aztán Ronald Reagan ugye fogadta az Oval Office-ban, ugye Washingtonban is kitüntette a szabadság érdemérdemmel, ugye ami a legnagyobb amerikai külföldinek adható kitüntetés, és ettől szép a történet, hogy ugye az a Savimbi, aki Amerika szövetségese volt és kitüntetettje, az támadta az amerikai olajvállalatot, hogy megakadályozza a kitermelést és a pénzforrást, most valakinek meg kellett védenie az amerikai céget, az amerikai szövetségestől, ezek a kubaiak voltak. Na most ugye azt gondolom, hogy ez egy szép szexis történet utólag is, hogy ugye az összes mai napig tartó szembenállás ideológia és egyebek dacára, ugye az amerikai céget Kabindába pénzért a kubai hadsereg védte meg az amerikaiak szövetségesétől. Azt hiszem, hogy ez is szép, nem?
Gyönyörű. Na hát erre azt hiszem, akkor egy kicsit még vissza tudunk térni a második gospel notánk után. El kell tudom ezt olvasni? De el tudom. Uzubevani. Nem. Uzubenami. Hát mindegy.
Azulena, Azulena,
Kefén pontosan még 13 percig lehettek velünk, és hallgathatjátok Dr. Tesler B. István történeteit Afrikáról, amit egy picit most egy mondjuk idézőjeles komolyabb síkba próbálnék elterelni, ugye hát itt hallottuk ezt az icipici konspirációt itt a Angola, az Egyesült Államok meg mindenfajta olaj
Kuba kapcsán, stb.
Kuba kapcsán, és ugye ez rányomta azért a bélyegét a kontinensre is. Itt az adás előbb beszélgettünk, és azt mondta, hogy ez nagyjából már látszik a fény az alagút végén, tehát Afrikában valami megoldás kezd kibontakozódni. Ez hogyan, meg mitől?
Hát nagyon óvatos vagyok ezzel, de azért vannak olyan jelek. Ahogy említette az imént, ugye Afrika tragédiája, ugye, hát tudjuk mindannyian van a nagy-nagy történelmi tragédia, ugye a gyarmatosítás, rabszolgaság és sok minden. Aztán az 50-es évek második felétől fokozatosan szabadultak fel ezek az országok, és lettek kvázi különféle módon elbocsájtva a függőségből az akkori anyaország által. Akkor viszont ugye jött, legalábbis az én értelmezésemben az újabb tragédia, pontosan ez a kelet-nyugat, amiből ugye nem nagyon lehetett menekülni, nem csak Afrikában, ott a menekült. Erről mi is tudnánk mesélni Magyarországon. Most ez azt jelenti, hogy ebben a nagyon korai stádiumban, amikor egy frissen felszabott országnak hihetetlen deficitjei vannak a társadalmi élet minden területén, a struktúrákban, az oktatásban, a káderekben és sok minden másban, akkor rászakadt ugye ez a, most ha nagyon leegyszerűsítem, ez a szovjet vagy amerikai barátság című kényszer, és ugye a két fél, mint tudjuk, nem volt válogatós. Tehát, hogyha valaki kijelentette, hogy valakinek a barátja, vagy valaki ellen van, akkor válogatás nélkül elkezdték támogatni. És ennek volt az eredménye többek között, az a hát néhány helyen sajnos mai napig tartó fegyveres ellenállás, tehát a polgárháború sorozata, amit sajnos mindenki ismer az elmúlt 20-30 évből, ami hát tovább nehezítette a sorsukat, és egyéb emberi tragédiák látszolatát nyitotta el. ez egy picit ugye 90 után megváltozott, egyszerűen ugye kialakult úgynevezett egypólus világ. Tehát legalább ez az észak, ez a kelet-nyugat szembenállás, ez, és ennek a rossz hatása Afrikára ez ilyen értelemben megszűnt. Félelmeik is voltak, mert ugyanakkor azt gondolták, hogy majd a fő donorok, mint az Egyesült Államok vagy az Európai Unió figyelme egyértelműen például Közép-Kelet-Európa vagy Ázsia iránt fordul, és hogy az a segítség is elmarad majd, amit addig élveztek. Ez ilyen értelemben, hála Istennek, nem következett be, például az Európai Unió elég következetesen kitartotta az együttműködés és a kooperáció és a segélyprogramok mellett. Majd ugye a 2000-ben talán különböző okokból figyelhetők meg fejlemények, hogy azért egyre több afrikai országban tartanak választásokat. A fejlődés nem egyenes. Tehát tudjuk, hogy például az elmúlt egy évben most ott tartanak, hogy legalább vannak választások.
Igen.
Csak nem lehet megnyerni. Na most én szerintem ez egy előny, mert ugye mi történt? Úgy tűnik most ez egy modell, ugye ez volt Kenyában, aztán Zimbabwe-ban, hogy a győztes az annyira viszi, hogy legalább megállapodhat a főnökkel, hogy ő lesz a miniszterelnök. Most úgy tűnik, ez egy ilyen modell, ugye, hogy a Kenyában is, igen, ugye a Mobutuval is, illetve a Mugabe-vel is ez történt Zimbabwe-ban. Hát legalább a győztes az miniszterelnök lesz. És én most nem akarok ironizálni, nem viccelek. Én egy fejlődésnek tartom, hogy amikor olyan eszközökkel próbál valaki hatalmon maradni, akkor most már Afrikán belül is van egy ellenállás. A dél-afrikai fejlődés nagyon jó hatással van például a földrészre, ugye Mandélával és egyebekkel. Ebből gondolom talán, hogy valami elindult.
Lehet ennek köze a friss amerikai elnökhöz, Obamához?
Hát talán az idő rövidsége miatt nem közvetlenül, de azt gondolom, hogy nagyon nagy hatással lehet, főleg nagy a lelkiekre. Én azt gondolom, hogy amit látunk néha a televízióban is, hogy nagyon büszkék és nagyon boldogok, egyfajta elégtételt éreznek, egy történelmi elégtételt éreznek Afrikában is, hogy egy részben afrikai származású ember a világ vezető hatalmának az elnöke lehetett egy választás nyomán. Ezt ma még nem lehet látni, ugye most például a Hillary Clinton is éppen körúton van Afrikában, és úgy tűnik a híradásokban, hogy a G8 csúcson ugye néhány héttel ezelőtt most maga Hillary Clinton is bejelentett olyan programokat, itt több 10 vagy 100 milliárd dolláros nagyságrendről van szó, amelyek támogatnák Afrikában ugye a gazdaságot, a szociális projekteket, egészségügyet, oktatást. Persze el is várnak valamit érte.
Visszatérve egy picit a tanítási fázishoz, ugye a Zsigmond Király Főiskolán azt is mondom, beszélgettük az adás előtt, hogy nem mindenki van tisztában itt Afrikával, sőt, még egy ilyen szakon sem feltétlenül van mindenki tisztában Afrikával, mint egy Omar Bongo nevével, egy Mobutu nevével, egy Amin Dada nevével. Ez miért lehet? Vagy ennyire érdektelenek az emberek, vagy nincs egyszerűen rendes információforrás?
Én nem vonnám le ezt a következtetést, meg kell, hogy mondjam, hogy a magyar történelemmel sincsenek tisztában általában a hallgatók. Én nem szeretnék belemenni ennek az adásnak a keretében, mert erről nagyon-nagyon-nagyon sok vita folyik a szakmai életben és a közvéleményben, hogy a magyar oktatás hol tart. Kétségtelen, hogy ez itt is lecsapódik. Tehát én nem tulajdonítok Afrikának valami különleges figyelmetlenséget, mert itt néha bizony, hát mondjuk Magyarország, vagy amikor egy hallgató azt mondja nekem, hogy Magyarország ugye a Szovjetunió része volt, és egyebek is nem tudnak mit kezdeni 56-tal, lassan a rendszerváltoztatással sem, akkor nem hiszem, hogy Afrika esetében panaszkodni kéne, hogy nincsenek ilyen ismeretek. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugye két olyan tantárgyat is oktatok, az egyik ugye az afrikai tanulmányok, a másik pedig a nemzetközi fejlesztési együttműködés. Utóbbi Corvinus egy kurzusa kivételével egyedülálló Magyarországon. Az érdeklődés megvan. Én most nem akarok, de azt hiszem talán, hogy 150 valahányan jelentkeztek például a nemzetközi fejlesztési együttműködésre, és Afrikából is voltak talán 80-an vagy 100-an. Tehát az érdeklődés megvan, és hát ezt szeretnénk fejleszteni többek között a kutatóközpont segítségével.
Na, ezen az érdekes, a fenntartható demokrácia kutatóközpont, ez micsoda pontosan?
Hát úgy döntöttünk egy évvel ezelőtt, hogy beindítjuk ezt. Egy kutatóközpont egy főiskolán vagy egy egyetemen, azt kell mondjam, hogy egy szükséges eszköz. Az eszköze a nemzetközi kapcsolatépítésnek, a tananyagfejlesztésnek, a pályázatokon való részvételnek, ugyanúgy Magyarországon, mint Brüsszel felé. Most örömmel mondhatom például, hogy azért néhány hónap után nagy siker, tegnap kaptam az e-mailt, úgyhogy a Rádió Café talán az első olyan orgánum, ahol ezt elmondhatom. Ugye a svájci magyar együttműködési program keretében mi nyertük az első helyet a projektünkkel, ami a Bázeli Egyetem Európai Intézete, a ZKF és a VKA, a Világgazdasági Kutatásokért Alapítvány közös projektje. Ez egy 3 éves kutatás és együttműködés lesz, tanácscsere, diákcsere, tananyagfejlesztés. Egy olyan konkrét céllal, hogy a 3. év végén legyen egy megfelelő színvonalú akkreditált nemzetközi fejlesztési EME szintű kurzus Magyarországon, amiben persze a regionális tanulmányok és egyébek esetében Afrikának is vastag szerepe lesz. Tehát egy kutató központnak ez elsősorban a szerepe, hogy így járuljon hozzá az adott intézmény fejlesztéséhez, és motiválja a diákokat, hiszen például fiatalok is mehetnek, diákcsere is lesz ennek keretében Bázelbe kutatni, vagy ha éppen írják a szakdolgozatukat, akkor ez kiváló alkalom. Azt gondolom, hogy és hát a kapcsolatépítés elsőben Európán belül, de nagyon szeretnénk például Egyesült Államok beli intézményekkel és afrikai intézményekkel is pályázni a megfelelő hazai és elsőben brüsszeli forrásokhoz.
A fenntartható demokrácia kutatóközpont iránt érdeklődők, azok hol tudnak ennek utána nézni, hogy mi folyik ott?
A ZKF honlapján, tehát ez a Zsigmond Király Főiskola, ez a zkf.hu, ott különféle linkeken megtalálják a kutatóműhelyek, alkotóműhelyek és egyebek kapcsán magát a fenntartható demokrácia kutatóközpontot is, és a misszióját, és a híreket. Úgyhogy nagyon szívesen várunk bárkit, aki, ha nem is a ZKF-en tanul most, de érdeklődik az ügy iránt, és az alapvető téma iránt, ami még egyszer mondom, a nemzetközi fejlesztési együttműködés.
Egy személyes jellegű kérdés itt a végére. Nem hiányzik Afrika? Nem vágyik vissza?
Én szeretnék őszinte lenni. Most adhatnék egy ilyen választ, hogy elképesztően sírok, hogyha eszembe jut. Fantasztikus élmény nekem az életemben egy nagy szerepet játszott Angola és Afrika, minden értelemben. És én nagyon úgymond elfogult vagyok, és szolidáris vagyok. Talán ugye a tevékenységem kapcsán, ami szerényen hozzátok járulni az oktatásban, vagy az Afrikai Egyesület révén, ezeket a dolgokhoz remélem a jövőben is. Szívesen járok vissza, rövid időre, de ma azt nehezen tudom elképzelni, hogy hosszabb ideig ismét ott éljek, mint például ez volt 20-valány évvel ezelőtt az eset.
Igen. Hát, de azt csak
lehet, hogy már öreg vagyok ehhez, nem?
Nem szerettem volna ezt mondani. Szüleim nagyon elgondolkodtak már azon, hogy ők két laki életet szeretnének élni, amikor itt hideg van, oda mennek, amikor ott...
Ez mondjuk, csodálatos, igen.
És akkor itt maradnak. Én magam még nem vagyok erre felkészülve, én sem. Kicsit lassú a tempó nekem, a kinti tempó. Köszönöm szépen, hogy itt voltam velünk. És hát na, én nagyon élveztem a beszélgetést, tényleg, és remélem, hogy meg tudjuk majd ismételni egyszer.
Hát, majd egy kicsit teljen az idő, és amikor majd elfelejtik, hogy itt voltam, akkor lehet megint.
Jó, okay? Jó, rendben. Dr. Teszler B. Istvánnal beszélgettünk az elmúlt egy órában itt az Afrika Caféban, és utánunk rögtön következik, hogyha jól tudom, a Music Café Instant és a Bugó hangú, a nők kedvence, Michael Simons tanár úr a Soul School-lal, most pedig jöhet még, hát zenélünk? Nem zenélünk semmit, úgyhogy már csak az én hangommal köszönök el, más a hangjával úgyse tudok. Sziasztok, találkozunk a jövő héten.